Legyen az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek, amint volt kezdetben, úgy legyen most és örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az élő Istennek igéjét, amint olvasom előttetek Pál apostolnak a Filippibeli gyülekezethez írott leveléből. A Filippi levélnek a második fejezetéből olvasom a 12. verstől a 16-os vers A részéig az ígét. Hallgassuk tehát figyelmes szívvel. Ezért tehát, szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most, távol létemben is, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, mert az Isten az, aki ébreszti bennetek az akarást és a cselekvést is az ő tetszésének megfelelően. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. Még egyszer olvasom ezt a rövid igeszakaszt. Ezért tehát, szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most, távollétemben is, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, mert az Isten az, aki ébreszti bennetek az akarást és a cselekvést is, az ő tetszésének megfelelően. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. Eddig az Úr írott igéje. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megtartását, továbbadását. Tartsuk meg a fejünket helyünkön maradva, és imádkozzunk. Mi is áldunk és magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, a zsoltárossal együtt. Magasztaljuk dicsőséges nevedet, és hirdetjük azt, hogy mindenek felett király vagy, szabadító, élő Isten. Olyan szerető atya, akihez menekülhet, futhat minden bűnös, mélységben levő, próbából, kísértésből, bukásból, hozzád menekülhet mindenki, és te nagyon szereted azokat, akik hozzád kiáltanak és hozzád menekülnek. Szeretnénk mindannyian hozzád menekülni, te hozzád kiáltani, nálad menedéket találni, oltalmat és kegyelmet. Így kérünk, hogy légy a mi sziklavárunk, ahova menekülhet szívünk és lelkünk, ennek a világnak és a földi életnek minden fájdalma és nyomorúsága elől. Köszönjük, Urunk, hogy nálad békességet találhatunk, hogy van bocsánat bűneinkre, hogy Jézus Krisztus vérének érdeme hatalmasan szól, prédikál és hívogat mindenkit, aki vágyva vágyik örökké való ingyen kegyelmetre. Dicsőítünk ezért. Köszönjük, Urunk, hogy a te igéd élő és ható, és személyesen küldöd azt, és amikor hangzik szavad ige hirdetésben, Biblia olvasáskor, a te lelked azt személyessé teszi, élővé, hatóvá, kétélű kardá, amely behatol, ami szívünkig, lelkünkig, szellemünk szétválásáig, és meg tud bennünket ítélni, a rejtett gondolatokat, mindent. Szeretnénk így állni igéd előtt, fedetlenül. És szeretnénk téged kérni, hogy vizsgálj meg minket, lásd meg bolyongásunkat, és találj meg bennünket, gyógyíts meg mindegyikünk életét. Te imádkozunk hozzád a szenvedőkért, betegekért, kórházban levőkért, gyászoló szívűekért, megemlékezőkért. Látod mindannyiunk szívét, gondolatait, mindazokat a terheket, örömeket, kéréseket, amelyekkel eléd jöttünk a házadba. Tekints azokra, hallgass meg bennünket, és a te irgalmasságod sokasága szerint bánj értünk. Köszönjük, hogy mehettünk hozzád, és meghallgattál minket. Amen. Énekszóval készülődjünk, testvérek, az ige hirdetéséhez. A 166-os énekünket keressük ki, és most a második versét énekeljük. Nyisd meg szánkat háladásra, készítsd szívünk buzgóságra, hitünk s értelmünk neveljed, neved velünk ismertessed. Thank you. házasságtételem alapígéje írva található Pál apostolnak a római gyülekezethez írott levelében, a római levél 14. fejezetéből 2 verset fogok olvasni, a 7. és a 8. verseket. Tehát római levél, annak a 14. fejezete, a 7. és a 8. verseket hallgassuk figyelmesen. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Ezért akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Még egyszer olvasom ezeket az igéket, nagyon komoly gondolat. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Ezért akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Eddig az Úr írott igéje. Kedves testvérek, hogyha egy édesapa szól a gyermekének, hogy fiam, kérlek, tedd meg ezt, vagy tedd meg azt, pontosan tudjuk, hogy hogyan szokott zajlani az engedelmességnek a végrehajtása. Vagy azt mondja a gyerek, hogy igen, apám, és azonnal föl kell, meg és csinálja, amire megkérték, vagy pedig, azt hiszem, hogy sok-sok szülő átélte ezt, én magam is, hogy olyan kelletlenül vonakodva hallják a kérést, el kellene tenni az ágyneműt reggel, tedd már el a játékot, és amikor a 4., 5. felszólításra olyan nagyon-nagyon kelletlenül engedelmeskedik az ifjú, és azt mondja, hogy jól van már, apa, megyek már, ne mondd el annyiszor, akkor pontosan tudjuk, hogy van különbség engedelmesség és engedelmesség között. A mai témánk, amiről a sorozatban fogunk beszélni, gyakorlati keresztény élet sorozatunkat folytatjuk, így az új évben is, az engedelmesség minősége. Ez a címünk ma, és ez a témánk ma, az engedelmesség minősége. Van különbség bizony engedelmesség és engedelmesség között. Az első pontunk, ezt a szülők nagyon jól tudják, és gondoljátok meg, hogy a mennyei atya is az ő gyermekeit, az újjászületett hívő embereket gyermekeiként kezeli. Szülő, mert atyává lett azoknak, akik Jézus befogadták. Éppen úgy, mint egy földi szülő, Isten is látja a gyermekei szívét, és látja a gyermekei engedelmességének a minőségét, mienségét. Milyen engedelmességnek örül egy szülő? Milyen engedelmességnek örül egy szülő? Szedjük össze, mert nagyon könnyű, és így fogjuk meglátni azt, hogy hívőként is milyen engedelmességgel kell örömet szerezni a mennyei atyára. Az azonnalinak, ha a gyerek azonnal engedelmeskedik, annak mindig örül egy szülő. Aztán az örömmel véghez vitt meg. Amikor a gyermek nem biggyeztet ajakkal, nem válvonogatva, nem olyan kelletlenül, morcosan, hanem örömmel megcsinálja, amire a szülő kérte. Tehát az azonnali és az örömmel végzett, precíz, pontos engedelmességnek tud örülni egy szülő. Szedjük össze azt is, hogy milyen az az engedelmesség, aminek nem tudunk örülni szülőként. Milyen az, aminek nem örülünk. Nem tudunk örülni a halogatott engedelmességnek, nem tudunk örülni a kelletlennek, nem tudunk örülni annak, amit zúgolódva és volakodva csinálnak, nem tudunk örülni annak, amit örömtelenül visznek véghez. Hát a halogatottnak nem örülünk, kelletlen, zúgolódva, volakodva végzett, és az örömtelenül véghez vitt engedelmességnek nem örülünk. Az ember szívében a bűneset óta csak engedetlenség van. Csak engedetlenség van. Egyszer egy komoly hívő ember így fogalmazott, és nagyon jól mondta, hogy nincs bennem semmi jó, csak Jézus. Ezt ne kell tanulnunk. Bennünk nincs semmi jó. Nem jön belőlünk természetesen az igen atyám, teszem atyám, nem jön belőlünk az engedelmesség. Aki úgy gondolja, hogy tud önerejéből nagyon-nagyon szuperül engedelmeskedni, azért nem ismeri magát. Nem ismeri a szívének a gonoszságát, nem ismeri azt, hogy mennyire szófogaratlan fiak vagyunk. Mert ez a természetünk, hogy szófogaratlan fiak vagyunk. Ha valamiben engedünk is Istennek, tudjátok milyen az? Bár észrevennénk a saját engedelmességeinket, hogy nem örömmel végzett, nem őszinte, nem érte szóló, és sokszor megalkudva nem úgy tesszük meg, ahogy az illenék, ahogy az a mennyei atyának örömet szerezne. A Filippi levélben Pál apostol nagyon különös dolgokat ír. Az embernek az a benyomása, hogy Pál apostol hihetetlen bölcsességgel, a lélektől kapott erővel belelát a filippi gyülekezet szívébe. Pedig ez egy olyan gyülekezet volt, amely külön volt a többinél. Ők akkor is közösséget tudtak vállalni Pál apostollal, amikor a többi gyülekezet nem figyelt rá. Ők akkor is segítették, amikor Pál börtönben volt, nyomorgott, vele voltak mélységben, küldtek a szükségleteire, utána küldtek a gyülekezetből egy szolgálót, hogy szolgáljon neki a börtönben, és segítse őt. Egy ilyen gyülekezetnek is mit ír Pál apostol? 14-es vers. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent. Hogy fethetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei. Milyen különös. Azt mondja az apostol, hogy zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent. Egy hosszú igeverset, és nézzük végig, hogy miket mond benne az apostol. Az első, amit nagyon-nagyon meg kell tanulnunk. Isten nem gyönyörködik a zúgolódás és a vonakodással végezik engedelmességeinkbe. Nem tud benne gyönyörködni. Melyik szülő tudna gyönyörködni, amikor a gyermeke zúgolódva, mortosan, vonakodva teszi meg, amire megkérték? És csendesen teszem hozzá, és alázatosan mindannyiunknak velem együtt be kell valami, hogy mennyiszer zúgolódunk az Isten ellen. Mennyiszer vonakodva engedelmeskedünk. Rengetegszer. Száma nincsen. Mi ellen szoktál zúgolódni, testvér? Szoktál-e zúgolódni a sorsod ellen? Szoktál-e zúgolódni a körülményeid ellen? A családod ellen? Szoktál-e zúgolódni sebeid ellen? Ott vannak-e benned a nagy miértek? Miért, Uram, miért én? Ott van bennünk az zúgó. Szoktál-e zúgolódni a mennyei atya veled való bánásmódja ellen? Tanuld meg a Filippi 2.14-et. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent. Hogy fethetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igényére figyeltek. Van egy igevers az Ószövetségben, hogy ki a maga bűnei ellen zúgolódjék. Mi olyan különös, hogy zúgolódunk Isten ellen, a körülményeink ellen. Ha valami nem úgy van, ahogy mi azt kértük imádsa, akkor nagyon tudunk zúgolódni, de olyan kevesen vannak, akik a saját bűneik ellen tudnak zúgolódni. Nem Isten ellen, nem tud zúgolódni a saját gonoszság ellen, szomorkodni és bánkodni a saját bukásai miatt. Zúgolódni a saját bűnök ellen. Hát ki a maga bűnei ellen zúgolódjék, ne az Úr ellen. Mi a célja annak, hogy Isten ezt parancsolja nekünk, hogy zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent? Megyünk végig ezen a Filippis ige szakaszon. Hosszú mondat, érdemes minden kicsi tagjára odafigyelni. Mi a célja, hogy zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent? Hogy fethetetlenek és romlatlanok legyetek Isten hibátlan gyermekei. Ez a cél. Az a cél, hogy te fethetetlen legyél, romlatlan, Isten hibátlan gyermeke legyen. Ebben benne van az, hogy mi az Istennek a mértéke, amit eléd ad. Istennek a mértéke Krisztus. Jézus adja eléd. Ő tényleg az az ember, emberé lett Isten fia, aki bemutatta a világba, a teremtett világba, hogy ez az engedelmes, így kell. Tökéletes, örömteli. Ha kell, mindent odaadó, mindenről lemondó, az életét odaáldozó, csak az Atya akaratát néző. Ez a mérték. Láttad-e Jézus zúgolódni? Olvastál-e olyat a Szentírásban, hogy ő vonakodott volna? Még nagy csütörtök este a Gecsemáné kertbe, amikor vért könnyedve, vért izzadva imádkozik, és kérje, hogy múljék el tőle ez a pohár, ha lehetséges. Akkor is hogyan fejezi be az imádságot? De mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Mindenek felett az Atya akarata. Bemegy a halálba, de az Atya akarata legyen meg. Ez az engedelmesség. Engedelmességnek van egy titka. Hadd mondjam el nektek. Nem szoktunk erre gondolni. Az engedelmesség mindig Isten dicsőségére van. Hidd el! Titkos módon sokszor nem látjuk, nem érzékeljük, nem kapunk erről visszajelzést sehonnan, de minden engedelmesség az Isten dicsőségét hirdeti. Őt magasztalja. A nevét hirdeti még az angyalok előtt is, a láthatatlan világ előtt is. És az engedelmesség az Isten mértékét tárja a bűnös világ elé. Minden engedelmes élet az Isten mértékét tárja a világ elé. Lehet máshogy is dönteni. Ugyanabban a szituációban a hívő ember máshogy cselekszik, mint a világ fiai. Máshogy dönt, a tisztasághoz ragaszkodik. Fontosabb neki mindennél. A zsidókhoz írt levélben a 12. részben van egy különös ige, hogy mert a bűn ellen való harcban nem álltatok ellen egészen a végig. Zimány Józsi bácsi, aki megjárta Szibériát, ő mesélte, hogy van egy kis prémes állatka, hófehér prémje van, valami nyest féle, nem tudom most pontosan melyik fajtája, ott Szibériában él, amelyik annyira vigyáz a hófehér bundájára a tundrán is, hogy úgy szokták levadászni a bundájáért, hogy neki szorítják a mocsához. És inkább hagyja magát megfogni, megöletni, de nem megy bele a mocsára, pedig tud úszni, és nem piszkolja össze a fehér bundáját. Nem álltatok ellen egészen a végig. Ha bennünket neki szorítanak a bűn mocsarának, hogy beleugrunk, benne úszunk, és nem vigyázunk a Krisztustól kapott fehér ruhára. Tudsz-e engedelmes lenni, ellenállni a bűnnek egészen a végig? Tehát az engedelmesség Isten dicsőségére van, őt magasztalja, nevét hirdeti, és az Isten mértékét tárja a világ elé. A következő kis gondolat itt a Filippi ige szakaszban, hogy hol van az engedelmesség színtere? Hol van a színtere ennek az engedelmességnek? Ahol ezt véghez kell vinni? Figyeld meg, mit mond Pál. Az elfordult és elfajult nemzedék között. Elfordult és elfajult nemzedék között. Hosszú a mondat, hadd olvassam fel még egyszer, vésődjön bele a lelkünkbe. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, fedhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igényére figyeltek. Az engedelmesség színtere az elfordult és elfajult nemzedék között. Itt kell helytállni. A kísértések között, az engedetlenség fiai között. Itt kell helytállni az engedetlenek között. Itt kell ragyogni a világosságnak, a sötétségben kell ragyogni. Nem gyújtott fel a lámpát nappal a lakásban, mert van fény. De ha éjszaka valamit keres, akkor fény gyújtasz. A világosság a sötétségben világít. Ott van rá szükség. Ott van rá szükség. Néha találkozom hívő emberekkel, akik elhagynak egy-egy gyülekezetet, és mondják, hogy tudod, megkeseredtem, mert nincsenek hívők abban a gyülekezetben, elmegyek olyan gyülekezetben, ahol már sok hívő van. És mivel szomorú vagyok, hogy ott könnyű világítani, ahol már van 100 lámpás, ott nem nehéz hívőnek lenni, ott nehéz hívőnek lenni, ahol tényleg te vagy egyedül a lámpás. Egyetlen hívőként a családban, egyetlen hívőként lepusztult kicsi gyülekezetekben, van ilyen Magyarországon, tucat számra. Hol van az engedelmesség színtere? Az elfordult és elfajult nemzeték között. Az 1 Péter 4.4-ben egy különös ige van, bizont azért kármolják az Úr nevét. Mert nem futtok velük együtt kicsapongásnak ugyanabban a posványában. Azért haragusznak rátok, és azért káromolják az Úr nevét. Mert nem futtok velük együtt a kicsapongásnak ugyanabban a kosványában. Világíts! Ott légy engedelmes, ahol sötét van. A következő gondolat, hogy hogyan lehet engedelmeskedni. Halljuk az igét, és tudjuk, hogy Uram, a tagjaimban más van a bűntörvény. De az ige erre is felel. Akik között ragyogtok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. Hogy lehet engedelmeskedni? Ha az élet igéjére figyeltek. A filippi gyülekezet sem tud engedelmeskedni, ha nem figyel az élet igéjére. Te sem tudsz engedelmeskedni, ha nem figyelsz az élet igéjére. Én sem tudok engedelmeskedni, ha nem figyelek az élet igéjére. Isten az ő életet adó, a világot teremtő szavát adja. Megújító, a szívünket eltaláló, hatalmas szavát adja neked. Figyelsz a Biblia szavára, az élet igényére. Oda tudsz arra figyelni, vagy másra figyelsz? Ha az élet igényére figyeltek. Ha az Isten igénye nem ver gyökeret a te szívedben, soha nem fogsz tudni engedelmeskedni. Ezt a mondatot még egyszer elmondom. Ha az Isten igénye nem ver gyökeret a szívedben, soha nem fogsz tudni az Istennek engedelmeskedni. Ezért rimánkodom olyan sokszor, és mondom el az Isten tiszteleteken, hogy szeressétek a Bibliátokat, és olvassátok a Szentírást. Rendszeresen, naponta. Balatonfüreden, a Siloám otthonban, ahol az egyház kerületnek a lelkész üdülője van, és konferencia központja, ott vannak a gondnoki konferenciák, ott vannak a lelkész továbbképző csendes napok. Jó pár évvel ezelőtt készítettek egy ilyen kis felmérést a több egyházmegye lelkészei között, hogy hányan olvasnak naponta igét. Többenetes volt, hogy a lelkészi karnak több mint 50%-a nem olvas naponta igét. Itt tartom. Ez a langybeleg világ. Ha az élet igényére figyeltek. Vajon mi a helyzet a gyülekezeti tagokkal, hogyha a lelkészek ilyenek? Milyenek lehetnek a presbiterek, gyülekezeti tagok, a templomosok, akik itt vagytok minden vasárnap? Olvasod-e a Szentírást? Aztán a római levélből olvastam két verset, Pál apostolnak a döbbenetes gondolata szintén, mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Ezért akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Az engedelmesség egzisztenciális kérdés. A te léted és jövőd múlik rajta. Hidd el! Az apróbb dolgokban való engedelmességen is, és a nagyobb dolgokban való engedelmességen is. Ez egy egzisztenciális kérdés. Jézus azt mondja, hogy nem mindenki megy be a mennyek országába, aki azt mondja nekem, Uram, Uram. Oda sokan mondták Jézusnak, hogy Uram, csak aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Úgyis az engedelmes életű. Mondani lehet Jézusnak ezerszer is, hogy Uram, cselekszed-e az ő akaratát. Tekintettel vagy-e a mennyei atya akaratára? És itt jön be Pál apostolnak ez a nagyon-nagyon kemény mondata. Senki sem élhet önmagának. Ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Akár élünk, akár halunk, az Úréi vagyunk. Mit jelent ez? Azt mondtam, hogy az engedelmesség egzisztenciális kérdés. Gondoljatok Saulra, Izrael első királyára. Az engedetlenségei miatt vetette el Isten. És szerezte Izraelnek Dávidot királyává. Saul fokozatosan és sorozatosan szófogaratlan volt. Nem fogadott szót Istennek. Inkább a maga gondolata szerint járt, kelt, és amit Isten parancsot adott neki, ott is egészen azt megváltoztatta, és úgy hajtotta végre. Isten megelégelt, és azt mondta, hogy nem maradsz többet Izrael király. Olvassátok el Sámuel első könyvébe, kemény ige van a 15. fejezetben, akkor azt mondja Sámuel által Saulnak, hogy olyan az engedetlenség bűne, mint a varázslásé. És a varázslás az egyetlen bűn a Szentírás szerint, amelyben az is utálatos az Isten előtt, aki az cselekszik. Az okkult bűnök, a babonaság, a varázs, az is gyűlöletes, utálatos Isten előtt, aki azt cselekszi. Minden más bűnre úgy fogalmaz a Szentírás, hogy a bűnt gyűlöli Isten, a bűnöst szereti. Figyeljetek az élet igényére. Pál azt mondja, hogy ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Életed minden mozzanatában legyen jelen az engedelmesség Istennek. Keresd az Istennek tetsző életet, annak a módját. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjen? És föl kell tegyek néhány nagyon személyes kérdést. Testvér, te kinek élsz? Kinek élsz? Nem nekem kell válaszolnod, magadnak őszintén válaszolj. Isten úgyis látja az életedet. enyémet is. Kinek élsz? Hadd mondjam az alternatívákat. Élsz önmagadnak, ahogy a világ fiai. Élsz önmagadnak. Élsz a terveidnek. Karriert építő emberek életén néznek, hogy minden elsorvad mellette. Család, házasság, gyerekek, csak a karrier, csak a pénzszerzés, csak a siker, a ranglétre, még egy foka, mert a terveinek él. Te lehet élned a saját akaratodnak, lehet élned a világnak, lehet élni Krisztusnak. Keresztény ember azt mondja, mint Pál. Élünk az Úrnak élen. Nem magunknak, nem a terveinknek, nem a saját akaratunknak, nem a világnak. Az Úrnak élünk. Azt is mondja Pál apostol, hogy ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. És egy picit én hadd játszak a szavakkal, és hadd tegyem fel azt a kérdést is, hogy te kinek halsz meg itt a földi életen? Ki számára, mi számára halsz meg a földi élet? Aki nem a Krisztusnak él, és nem figyel az Atya akaratára, az itt a földi életben meghal Krisztusnak. Úgy értem ezt, hogy nem nézi Krisztus személyét, kizárja az életéből, és él magának. Aki magának él, az Krisztus számára hal. De aki magának hal meg, az Krisztus számára él. Aki megtagadja magát, meg tudja tagadni a szívét, a terveit, odaadni az Krisztusnak, az tud élni a megváltó. A kinek élsz kérdése az volt a jó felelet, hogy Krisztusnak. A kinek halsz kérdése az a jó felelet, hogy magamnak hallok meg. Meghalok magam számára így értve, hogy éljek a Krisztusnak. És majd a földi élet végén így tudok meghalni Krisztushoz. Hazatérni. És bemenni az életre. Történettel fejezem be. Van egy ősi kínai legenda, nagyon tanulságos az engedelmességről. A legenda szerint egy nagyon régi kínai császár úgy döntött, hogy nem a bölcs hivatalnokai és a léhűtő fiai közül fogja kijelölni a következő császárt, hanem összehívja a birodalom összes fiatalemberét, össze is hívta, és azt mondta nekik, hogy ti közületek fogom kijelölni az utódomat, ki lesz utánam a trónon, Kína császár. Mindegyikőtök fog kapni tőlem egy magot. Vigyétek haza, az a feladat, hogy ültessétek el és öntözzétek. Egy év múlva vissza kell hoznotok. És azt szerint fogom eldönteni, hogy kinek milyen lesz a növénye. Mindenki kapott a császártól egy picike kis magot. Minden fiatalember ugye álmulva látta, hogy hú, milyen lehetőség, lehet, hogy én leszek a császár. Mindenki hazavitte, elültette, és cserélte, és elkezdte öntözni. Történetnek van egy főhőse, egy Ling nevű kis fiatal kínai ember. Ő is hazavitte, elmondta az édesanyjának, hogy mit mondott a császár, megmutatta a magot. Az édesanyja segített neki cserepet keresni, virágföldet elültetni, aztán elkezdték öntözni. 4-5 hét múlva minden fiatal ember, aki találkozott az utcán, a birodalomban, arról beszélt, hogy már hogyan növekszik az ő növénye. Ilyen nagy, meg olyan szép, meg ilyen zöld, meg olyan csírás. Ennek a Linnek a magja nem kelt ki. Nem is merte megmondani senkinek. Szomorú volt, és csak az édesanyjának mondta, hogy anya, elrontotta. Az én magom nem kelt ki. A kisfiam, legyél türelmesen, a császár ezt a magot adta, azt mondta, hogy öntözzük, ez a feladat, öntözzük. A mag nem kelt ki, hiába hűséggel gondozták egy évig. Mindenki áradozott közbe hatalmas növényéről. Eltelt az egy év, császár hívatta a birodalom minden fiatal emberét magjával. Lin nem akart elmenni. Édesanyám, nem megyek el. Kigúnyolnám, kudarcot vallottam. Kiderülne, hogy mindenkinek olyan szép növénye van, én meg elrontottam. Talán a császár le is fejezte. Az édesanyja úgy beszélt a fiával, hogy fiam, úgy becsületes, úgy őszint, hogy vidd el a cserepedet, mondd el őszintén, mi történt. Nem kell szégyelni, ami feladatot adott a császár, azt végrehajtotta. Valahol a fiú tudta a lelkében, hogy az őszintesség a jó út, és szégyenkezve, de elment ő is a császár udvarába. amikor megérkezett, azt látta, hogy mindenki pompás növényekkel jött. Mindenféle méretű, színű, virágú növényekkel ott sorakoztak a fiatalok, és mindenki nevetve gúnyolta Linget, hogy az ő növénye nem kelt ki. Igyekezett hátul megbújni a sorok között, aztán jött a császár, és nézte végig a növényeket, mondta sokadalomnak, hogy közületek, ma kijelölöm a császárt. Aztán észrevette hátul ezt a kis Linget, aki fogta a cserepét, de abból semmi zöld nem volt. Szólt a katonáknak, hogy őt hozzátok ide. A katonák oda kísérték Linget. Nagyon félt. Mindenki közben gúnyolta, de a császár leintett őket, hogy hallgassatok. És Ling elmondta, hogy császárom, elültettem, öntöztem, de nem kelt ki. Kudarcot hallottam, ne haragudj. Császár kérdez, hogy hogy hívnak? Te vagy az új császár. Mindenki döbbenten állt, és mondta a császár az egész sokadalomnak, egy évvel ezelőtt mindenkinek adtam egy magot. De főzött magot adtam mindenkinek. Ami nem tud kikelni. Amikor odahaza észrevettétek, hogy nem kell ki a magotok, mindegyik öltök kicserélte és pótolta az én tőlem kapott magot egy másikkal. Hoztátok azokat a növényeket, amelyek nem az én magomból származnak. Én arra voltam kíváncsi, hogy ki az, aki állatatosan engedelmeskedik. Ezért lesz Ling a császár. Ő avval a maggal foglalkozott, amelyet én adtam neki. Ez az ősi legenda tanít bennünket arra, hogy mindenkor Isten akaratát nézzétek. Ne megalkudjatok! Ne szabjátok magatokat a világ mértékéhez, elvárásokhoz! Mindig az legyen a kérdés, hogy mit akarsz, Uram? Nem az, hogy mit szólnak az emberek. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjen? Az engedelmesség minőségéről szól az ige. Akkor a Filippi 2.14-et oda a szívedbe írd bele, minden zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek. Legyetek fedhetetlenek, romlatlanok, Isten hibátlan gyermekei, az elfordult és elfajult nemzedékre, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igényére figyeltek. Amen. Fejünket és imádkozzunk. Édesatyánk, ha életünket állítod orcád világosságába, és engedelmességünk minőségét, mienségét vizsgálod, szégyenkeznünk el te előtted. Nem vagyunk különbek saját gyermekeinknél, akik zúgolódva, vonakodva, halogatva és megalkudva engedelmeskednek. Mi szófogadatlan fiak vagyunk az atyai házban. Légy hozzánk könyörületes, könyörű életünkön és szófogadatlan szívünkön. Hadd kérjük tőled azt, amit Salamon kért. Adj a te szolgádnak engedelmes szívet. Adj nekünk is engedelmes szívet, hogy tudjunk neked szót fogadni. És ami szófogadásunk, hadd legyen azonnali, örömteli, csak a te akaratodat nézünk. Hadd legyen olyan az engedelmességünk, ami erre Jézus is példát adott, amely le tudott mondani saját akaratról, saját vágyról, és mindenek elé helyezte a mennyei atya drága akaratát. Hadd legyen a mi engedelmes életünk a te dicsőségedre. Hadd legyen mértékül, bizonságtételül a világ számára, hat édesen nevedet. Formálj bennünket szófogadó fiakká, gyermekekké az atyai házban. És könyörülj rajtunk, hogy életünk valóban olyan legyen, mint ragyogó csillag a sötétségben, és ha tudjunk mindenkor figyelni az élet igéjére, a százból jövő szóra. Imádkozunk azokért, akik hanyagul bánnak Bibliájukkal. Könyörülj az egész egyházban, mindazokkal, mindazokon, akik nem szeretik, vagy nem olvassák lustaságból naponta a Szentírást. Szerettesd meg velük szavadat, igédet. Ha tegyen lelkükben kimondhatatlan vágy a Biblia olvasás után, éhezzék és szomjazzák szavadat. És taníts meg őket figyelni az élet szavára, és az beengedni a szívükbe, hogy hason rájuk, amit olvastak, hason rájuk igét hirdetése, hallgatása. Rábízzuk szeretteinket, betegjeinket, a nyomorultakat, árvált özvegyet, gyászolót. Segíts bennünket, Urunk, szabadításoddal, kegyelmet sokasága szerint. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Az Úr pedig irányítsa a ti szíveteket az Isten szeretetére és a Krisztus álhatatosságára. Amen.